Kedves hallgatóink, a következő két részes beszélgetésben a 98. Zsoltárról elmélkedünk Dezső Attila, Sátoralja újhelyi református lelkipásztorral, a riporter Jászter Beáta.
Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett. Szabadulás szerzett jobbja, az ő szent karja. Megmutatta szabadító erejét az Úr, a népek szeme előtt nyilvánvalóvá tette igazságát. Hűséggel és szeretettel gondolt Izrael házára, és látták a földön mindenütt Istenünk szabadítását. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, örvendezve vigadjatok, zsoltárt énekeljetek. Énekeljetek az Úrnak hárfa kísérettel zengő éneket. Harsonákkal és kürtzengéssel újjongjatok a király az Úr előtt. Zúgjon a tenger a benne levőkkel, a földkerekség és a rajta lakók. Tapsoljanak a folyók, a hegyek mind újjongjanak az Úr előtt, mert eljön, hogy ítélkezzék a földön. Igazságosan ítéli a világot, pártatlanul a népeket. Így szól a 98. Zsoltár. Ez egy csodálatos, örömújjongós felkiáltás. Úgy kezdődik a Zsoltár, hogy Zsoltár. Semmi más nincs odaírva, mintha nem is lenne olyan lényeges, mintha csak egy lenne a sok közül, de mégis érezzük, hogy különleges.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm az Európa Rádió hallgatóit. Én azt gondolom, hogy nagyon jó megközelítés. Én abban látom ennek a Zsoltárnak a különlegességét, hogy a megváltó Istenről beszél. A megváltásról beszél, és arról a hálaadásról, ami az ember ezért a megváltásért érez. Mondhatni úgy is, hogy a Zsoltárnak a szíve ez a második vers. Ami arról beszél, hogy az Úr tudtul adta a szabadítását, és ezért is innét indulok ki, és azt tudom mondani, hogy olyan jó, hogy Isten nem marad csendben akkor, amikor valami nagy dolgot tesz. Itt arról beszél, hogy az Isten szó szerint, én így fordítom, hogy láthatóvá teszi a szabadítását, mert ugye az eredeti héberben itt az áll, hogy Hódia Jahve Jesuátó, ugye a Hódia az egy hifilkátal formás, ige, ami hát számomra azért fontos, mert hát egyrészt kiindulási pont a megértésben, és másrészt meg azért, mert maga a Jáda ige az nem csak egy ilyen agyi, kognitív tudást jelent, hanem egy gyakorlatban átélhető, nem tudom, hogy mondjam, ilyen empirikus tudást, amit mi megtapasztalásnak nevezünk. És hát, hogyha valaki eredeti nyelven olvassa a Szentírást, akkor azt látja, hogy amikor a Biblia elején arról van szó, hogy Ádám ismeri az ő feleségét Évát, akkor ott sem csak arról van szó, hogy kezet fogtak, és szerbusz Ádám vagyok, szerbusz én meg Éva vagyok, hanem a férfi és a nő között megtapasztalható, legteljesebb testi-lelki megismerkedésről van szó. Olyan mély megismerésről, amitől mélyebb nincsen. Tehát ami az adott körülmények között elérhető, azt ott Ádám és Éva megteszi, és hát ugye tulajdonképpen Ádám megtapasztalja azt, hogy hát milyen jó dolog, és akkor itt a szó minden értelmében értem ezt, hogy milyen jó, hogy van feleségem. Szóval megtapasztalás van itt a Jáda ige mögött, és a hifil igetörzs számomra meg annyit mond, hogy hát megtapasztalhatóvá tenni valamit. Ebben a 98. Zsoltárban én úgy gondolom, hogy Isten maga a cselekvő, aki a legteljesebb módon megismerhetővé teszi magát az ember számára. És akkor itt rögtön adódik megint a kérdés, itt a második versben, ugye, hogy akkor hogyan lehet az Istent a legjobban megismerni, a legteljesebben? Hát a szabadításában, Jesuátó mondja ugye a Héber itt ebben a második versben. Tehát első renden számomra azt lükteti ennek a Zsoltárnak a szíve, hogy az Isten szereti az embert, hogy az Isten nem akarja, hogy az ember elvesszen, ezért az Isten nem marad a mennyben, nem marad ilyen távoli szemlélőként, nem úgy van, hogy ő valahonnét figyeli az embert ilyen kis felhőkről hosszú fehér szakállal, hanem egyszerűen kilép ebből a mennyei világ büntelenségéből és a szabadságából, és itt a földön cselekszik. És a szabadítása a szabadítóban, ugye héberül Jesuában, azaz Jézusban történt meg, hogy a Zsoltár szóhasználatánál maradjak, azt mondom, hogy hát Jézusban vált nyilvánvalóvá. Jézusban személyesen megtapasztalhatóvá lett az Isten. Tehát a legteljesebben Krisztusban ismerhető meg az Istenünk, tehát akiről itt ebben a Zsoltárban szó van, és úgy mutatkozik be, mint szabadító. aki mindent megtesz az emberért, aki arra kíváncsi, hogy milyen az Isten, hogy hogyan gondolkodik, hogy mit érez, hogy mit tesz, vagy nem tudom, az kezdje elolvasni az Új Szövetséget, és hogy én azt hiszem, hogy aki elkezdi megismerni Jézus Krisztust, az meg fogja tapasztalni, hogy milyen is a mi atyánk. Jézus maga is mondja, hogy én is az atya, ugye egy vagyunk. És én hiszem azt, hogy miközben Krisztust fürkészünk, őt kutatjuk, rácsodálkozunk, akkor egyre jobban megtelünk azzal az Isten ismerettel, mert azt mondja Jézus, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Egy olyan jó dolog ez itt szerintem az Új Szövetségben. Szóval az ószövetségi ember idejében, de én azt mondom, hogy a mai Biblia olvasó ember életében is az a tény, hogy Isten megtapasztalhatóvá teszi a megváltást, a szabadítást. Ez azt jelenti, hogy az Isten soha nem titkolja, ma se titkolja, hogy kicsoda ő, és hogy ő egyáltalán mit akar, mi az ő célja. Szóval nem rejtett jelzésekkel kommunikál az Isten, hanem kimondja, hogy szabadítani akarok, értet cselekszem. Szóval számomra, hogy a hit kezdete nem abban van, hogy mi elindulunk az Isten felé, és akkor én keresem az Urat, meg stb., hanem abban, hogy felismerjük, hogy ez az Isten már régen elindult felénk, hogy az Ószövetségben mit még proféciaként mondja el, hogy tudtul adom az én szabadításomat, mondhatom. És amikor azt érezzük, hogy Isten valahogy hallgat, vagy azt érezzük, hogy a körülményeink úgy olyan zártak, akkor ez az ige arra hív, hogy hát figyelj, nézd meg újra, figyeld meg, nézd bele még egyszer, és keresd az Istent, mert az ő keze már ott van, vagy ott volt, és ott is van, és lehet, hogy ott volt egy ilyen váratlan békességben, hogy úgy nem tudom megmagyarázni, de olyan nyugalom fogott el, olyan békesség fogott el, no, ez az Isten. Vagy ott volt egy szelíd szóban, ugye, hogy nem azt vártam, hogy majd leüvöltenek, és mégiscsak ilyen volt, vagy hogy túlélhettünk valamit, ami nem tudjuk, hogy történt meg, de ebben is az Isten szabadítását látjuk meg. És egy utolsó gondolatként talán azt mondanám itt erről, hogy igen, Isten tudtul adja az ő szabadítását, ami nem mindig látványos, de mindig valóságos. Nem csak megment így az Isten ezzel a szabadítással, hanem egyszerűen úgy érezhetővé tesz, és erre az embernek a lelke mindig reagál.
De ugye ebben a Zsoltárban többről is szó van, mert nem csak láthatóvá tette, hanem fel is vette a népek szemei előtt Isten az ő igazságát. Akkor ez is a megváltás része?
Én azt gondolom, hogy igen. Ugye maga itt a szövegben az, hogy a gólyim az Istennel, hát így szoktuk mondani, hogy ilyen kultikus szövetségben nem álló, vagy hát hogy mondjuk egy pogány népek szeme láttára fette fel az Isten az ő igazságát. És számomra ez is egyértelműen utalás az Új Szövetség felé, az Úr Jézus Krisztusra, Krisztusnak a kereszt halálára, amit hát ugye az összes evangélium leírja, hogy pogányok, rómaiak, jövevények előtt zajlott, szeme láttára zajlott le, vagy hát én már így ezen gondolkodtam most legutoljára, hogy a névleg az ámhoz, a szövetséges néphez, de a valóságban a gólyimhoz tartozó vallásos Jeruzsálem, amelyik szemei előtt feszítették keresztre, és amikor földrengés, meg sötétség, meg kárpit szakadás van, akkor a római százados megint csak a gólyimból egynek az ajkát elhagyja a nagy felismerés, hogy na hát ez az ember valóban az Isten fia volt. Azaz, én úgy látom, hogy Jézus itt tényleg szabadítóként ismeri fel ebből a gólyimból, ebből a népek szemei előtt lévő valaki. Isten felfedte tehát a szabadításának az igazságát ebben a mi megváltónkban Jézusban, és aztán, hogyha belegondolunk, akkor Péter pünkösdi beszéde megint csak egy-egy ilyen leleplezés. Leleplezés történik ebben az igehirdetésben, hogy Isten megmutatja Krisztusban azt az igazságot, azt a, így mondom, megigazulást, amit mindenki megkaphat, aki befogadja az Urat a szívébe. De ami nekem legalább ilyen csoda és elképesztően nagy dolog, az, amit itt az első versben olvasunk, hogy az Istennek a jobbja és a szent karja szerezte meg ezt a győzelmet. Szóval a 98. Zsoltár képe Isten erős cselekvő karját mutatja az én számomra, és ez az a kar, ami Izraelt kiszabadította Egyiptomból, és Isten ugyanezzel az erős karral támasztotta fel Krisztust a halálból, hogyha belegondolunk, hogy ezzel is megmutatta, hogy az Isten igazságát nem lehet végérvényesen eltolni az útból, hogy vagy így fogalmazzuk meg ilyen dogmatikai szinten, hogy elfogadta Krisztus egyszer és tökéletes és megismételhetetlen áldozatát, és így a hit által mondhatom így is, hogy Krisztus igazsága a mi igazságunk lehet. Mert én mindig mondom így a gyülekezetben a bibliaórásoknak és mindenkinek, hogy hát azért Jézus nem magának szerezte meg ezt az igazságot, neki erre nem volt szüksége, hanem nekünk, akiknek nincs saját igazságunk az Isten előtt, akiknek egy szavunk nincsen semmi, hogy az ő áldozatán keresztül mégis úgy lásson bennünket az Atya, mint hogyha soha semmi bűnt nem követtünk volna el, mint hogyha mindig is igazak lettünk volna és maradtunk volna. Ugyanezzel az erős karral emeli fel Isten ma is a megfáradtakat. Szóval az ember világa a teljesítményről, az önbizalomról és a kitartásról szól, de a Zsoltár meg arról tanít, hogy hát azért a legnagyobb győzelem akkor születik, amikor az ember le tudja szedni a teljesítményről, meg az önbizalmáról, meg a kitartásról, meg a saját erejéről a tekintetét, amikor az ember le tud mondani a dolgairól, és hát ugye megnyílik a szeme az Isten erejére, az Isten igazságára abban a Krisztusban, aki azt mondta egy újszövetségi ige szakaszban, hogy én vagyok az út, az igazság és az örök élet. Szóval Isten karja ott mozdul, ahol a mi kezünk már nem tud, valahogy így mondanám, és számomra itt van az evangélium, ez a felszabadító tudás, hogy Isten nem a tökéleteseket segíti, hanem azokat, akik, hogy elismerik, hogy szükségem van rád, Uram, mert én semmit nem tudok, de benned ott van minden.
Olyan, mintha ennek a Zsoltárnak lenne egy missziós programja is, mintha nem csak arra hívná fel a figyelmünket, hogy Isten szabadítása átélhető, hogy az igazság a Krisztusban felfedezhető és a miénk lehet, hanem olyan érzése van az embernek, mintha Isten mozgatná is ezt az evangéliumot. Így van-e, jól látom-e?
Igen, én azt gondolom teljes mértékben. Hát ugye először is megjelent az üdvösség Krisztusban, ugye a zsidók között, azért ez profécia volt, aminek be kellett teljesedni, hogy a szabadító a zsidók közül támad. Aztán a Szentlélek kitöltetésével és az első üldöztetésekkel, ugye ennek a bűneink miatt meghalt, de a harmadik napra feltámad Krisztusnak az evangéliuma, ugye szétterjedt a népek között. És hát ugye az apostolok cselekedeteinek a nagy része meg arról szól, hogy Pál apostol munkásság ezt az evangéliumot még tovább viszi, Ázsiából áthozza Európába, és aztán jön a római keresztényüldözéseknek az ideje, tudom én, első, második, harmadik század, negyedik századnak mondjam így még az eleje, amikor azt tudtuk mondani, hogy a mártirok vére az magvetés lett, aztán elterjed a kereszténység még jobban, és mire azt gondolták volna, hogy most már az egész világon mindenki hallott Krisztusról, akkor 1792-ben felfedezik Amerikát, ott van egy csomó olyan nép, tudom én, milliók, akik még soha életükben nem hallottak Krisztusról, úgyhogy hatalmas missziós területek vannak, nem ismerik az Urat, szóval megindulnak a térítések, beindul Amerika megtérítés, vagy hát mondjam így, hogy az evangélium átvitele Európából Amerikába. És közben úgy, hogy már jó ideje megy Ázsia felé is, meg Afrika felé is, a különféle ilyen bibliatársaságok, meg missziós szervezetek, talán az egyik leghíresebb, és hát én általam nagyon kedvelt ilyen misszionárius Hudson Taylor volt, aki ugye Kínába misszionálta ugye az ottani embereket, és egyáltalán az, hogy ma lehet kínai egyház, vagy kínai kereszténység, az azért ezeknek a misszionáriusoknak volt köszönhető, és hát már azt tudjuk mondani, hogy szinte csak a hát az ilyen fel nem fedezett, ismeretlen dzsungelekben élő törzsek nem hallottak az Isten szabadításáról, meg az Isten nagy szeretetéről a Krisztusban, és hát így tulajdonképpen beteljesedett az, ami itt a harmadik versben van, hogy megismerte a Föld minden határa Istenünk szabadítását. Mert valahogy úgy van ez, hogy az Isten nagy tette, nagy szeretete, az nem tud titokban maradni. Tehát ez így volt az első keresztények idejében, és valóban Isten mozdítja előre az evangéliumot az ő lelke által. Szóval az üdvösség, amit az Isten cselekszik, az itt ebben a Zsoltárban én úgy gondolom, hogy még proféciaként, aztán most így a 21. századból meg visszatekintve azt mondom, hogy beteljesedett proféciaként eljut a Föld végső határáig ez az evangélium. Mert a kegyelem az olyan határtalan dolog, az ott nem ismer távolságokat, és hogyha valaki átéli az Istennek ezt a nagy irgalmát, az egyszerűen nem tudja megtartani magának, hogy abban ott van ez az öröm, amit az Úristen ad, hogy egyszerűen túlárad belőlem, egyszerűen nem tudom magamban tartani. Hát biztos vagyunk így, nem, hogy van egy örömhírünk, és nem igazából van kedvünk kimozdulni a lakásból, de kimegyek, mert alig várom, hogy valakinek el tudjam mondani, hogy mit tudom én, van valami jó dolog. És hát ez az a tény tulajdonképpen itt a harmadik vers, amiről Jézus Krisztus beszél a tanítványainak. Én ott sem ígéretként mondanám, hanem ténynek mondom, mielőtt felmegy ugye a mennybe, a mennybe menetel előtt, azt mondja a tanítványoknak, hogy tanúim lesztek Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában is, egészen a föld végső határáig. Szóval Isten mozdítja előre valóban, hogy Beáta mondta ezt az egészet, és hogy ebbe a missziós folyamatba hív bele bennünket az Isten, hát amikor személyesen velünk is megismerteti a Krisztust a Szentlélek bizonyságtételei által. És hát talán lehetne azt kérdezni, hogy jó, de én nem vagyok Pál apostol, meg hát már most akkor mindenki felfedezte az egész világ hallhatott erről. Hát rengetegen vannak, akik nem hallottak róla, de talán ismerős itt a pár évvel ezelőtt hallottam egy panel missziónál, amikor mentek a fiatalok, és akkor próbálták elmondani az evangéliumot, és ugye általában ezt a kérdést tették fel, hogy ne haragudjon, hallott maga Jézus Krisztusról, és akkor az egyik válasz ez volt, hogy jaj, ne haragudjanak, most költöztem a vidékre, még alig ismerek valakit. Tehát, hogy vannak ilyenek Európában is, Magyarországon is vannak, akik nem nagyon hallottak még úgy igazán. És éppen ezért az evangéliumot rajtunk keresztül is tovább akarja vinni az Isten. És én azt gondolom, hogy ez a hétköznapokban ez azt jelenti, hogy akkor válunk hitelesé, hogyha ez látszik rajtunk, hogy ha nem szóban, hanem úgy jelenlétben, hogy amikor türelmesebbek vagyunk, mint ahogy indokolt lenne mondjuk, vagy más már a plafonon lenne, és mi még mindig nyugodtan beszélünk, vagy amikor megbocsátunk ott is, ahol más már nem tenné meg, vagy amikor egyszerűen belevisszük a Krisztus békességét abba a feszült élethelyzetbe, és hogy egyszerűen lenyugtatjuk a feleket, amikor a föld határai így megyünk, és így ezzel a jelenléttel vagyunk jelen, akkor megismerik valóban az Isten szabadítását. Persze ezt tesszük úgy, hogy azért nem mi vagyunk a fény, de hordozzuk azt, nem mi vagyunk a békesség teremtők, hanem maga az Isten lelke, aki békét teremt rajtunk keresztül. És én azt gondolom, hogy ez az a misszió, de nem olyan bonyolult dolog ez, de hát ezt kell lássuk valóban, ahogyan Beáta is mondta, hogy így mozdítja előre az Isten ezt az evangéliumot.
Hogyha jól értjük, akkor Isten azt is kimondja itt, hogy mindezért az ember lelke nagy hálával fog reagálni. Tehát a hála árulkodik arról, hogy valaki megismerte már Istent, a szabadítóját és az ő igazságát.
Hát ugye Jézus Krisztus mondja az egyik helyen, hogy keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és minden más ráadásként meg fog adatni nektek. És amikor az ember megkapja azt a minden mást, akkor én a magam életéből azt tudom mondani, hogy igen, bizony a lélek csak egyféleképpen tud válaszolni, hogy köszönöm, 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 hálás vagyok, jaj, Uram, de köszönöm, jaj, de aranyos vagy Istenem, hogy tudsz ilyen kedves lenni, Uram? Hát meg se érdemeltem, köszönöm, 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 hiszen az ember vagy ezerszer is elmondja ezt. Hát mennyivel nagyobb akkor, gondoljunk bele annak a hálája, aki meg felfogta, aki meg megértette, meg sőt, megtapasztalva, átélte, hogy neki Krisztusban sok bocsáttatott meg. Ugye mondja is Jézus ottan a vacsoránál, hogy neki sok bocsáttatott meg, tehát jobban szeret, igaz? Jobban hálás, ezt is mondhatnám. És hát ezért mondja a Zsoltáros szájával, mondja így a Szentlélek Isten a negyedik versben, hogy hát akkor újjongjon végre az az egész föld az Úr előtt, ugye? Mert a hála egyik nagy tulajdonsága, hogy újra megtanít bennünket örülni egy örömtelen világban. Mekkora nagy szükségünk van egy ilyenre. Szóval ez a 98. Zsoltár, mondjam így, hogy az Isten dicséretére hív, és a hála az Isten dicsérete. És nem azért, mert az Istennek szüksége van erre, hogy na, dicsérjetek már engem, mert akkor én kicsit kevesebb leszek, nem. Az embernek van szüksége a hálára, és arra, ami a hálán keresztül az emberbe végbe megy, ami az emberrel megtörténik. Szóval én azt gondolom, hogy az újongás, az ének, a hálaadás, az egyszerűen megnyitja a szíved egy igazi, egy olyan valóságos örömre. A Zsoltáros mintegy azt mondja, hogy hát az öröm az nem mindig érzés, hanem az öröm az egy döntés, hogy az ember megtanul hálát adni, még a hiányban is. ugye azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, stb. Kéréseiteket hálaadással tárjátok az Isten elé. Ugye újra öröm és hálaadás van ugye itt. És hát én azt gondolom, hogy ez tud gyógyítani, hogy amikor valakinek hiányzik a hálaadás a szívéből, az megbetegít mindent, önmagát, a látásmódját, a kapcsolatait, a nem tudom, olyan elégedetlenné válik, vagy ez se jó, az se jó. És éppen ezért a hétköznapokban ez a hála, ez nem egy ilyen formális szokás, hanem egy ilyen látásmód. Hogy aki hálás, az a jót veszi észre, annak, így mondom, bibliai szavakkal, annak nem gonosz a szeme, az nem a rosszat keresi, hogy mit gúnyolhatnék ki, vagy mibe lehetne belekötni, vagy hogy most mit tudom én, mivel lehetnék elégedetlen. Hogy a jó dolgok és hát azoknak az emlegetése, az meg egy ilyen pozitív látásmódot ad, egyfajta ilyen, nem tudom máshogy mondani, ilyen hívő optimizmusra neveli az embert. És hát aki dicséri az Urat, hát az így nem elmenekül a valóság elől, hanem egyszerűen azt a valóságot egy ilyen új fénybe látja. És így lassan a panaszokból, ami addig panasz volt, hogy ez sincs, az sincs, amaz sincs, ez miért így van, miért úgy van, egyszerűen egy hálaének lesz, hogy ó, Uram, köszönöm, hogy ez így van, köszönöm, hogy azért nem adsz meg mindent olyan könnyen, mint egy ilyen elkényeztetett ficsúrnak, meg hogy annyira jó, Uram, hogy igen, hát nem fattyak vagyunk, mi, hanem fiak vagyunk, és hát olyan jó, hogy időnként megállt parancsolsz, és nemet is tudsz mondani egy olyan világban, ahol a szülő már nem mer nemet mondani a gyerekének. Szóval a panaszból a hálaadáson keresztül lesz hálaének, amikor az ember úgy ráneveli magát, és én hiszem, hogy ez a Zsoltár innentől kezdve mondjam így, hogy azokhoz is szól, akik úgy belefáradtak már a panaszkodásba, de még nem találták meg az örömnek a hangját, hogy valahogy érzik azt, hogy mindig állandóan panaszkodom, de igazából okom sincs rá, de egyszerűen úgy velőből jön, úgy belülről jön, hogy olyan különös dolog, hogy az Isten azért nem a problémát veszi el először, hanem egy új szívet akar adni, ami képes meglátni az Isten szabadítását a Krisztusban, a jót a Krisztusban. Hát lehet, hogy kicsit ilyen utopisztikusnak fognak gondolni, de gondoljunk bele, hogy milyen más lenne ez a világ, hogy mennyire másak lennének a kapcsolataink is, hogyha úgy ránevelnénk magunkat tudatosan is a hálaadásra. És akkor mit tudom én, fűben, fában, virágban, madárban, az ég csodálatos jeleiben, akár most ebben a jó kis üstökösben, amit nem láttunk tegnap, mert jó be volt felhősödve az ég, de hogy egyszerűen a másik embernek is a tetteiben valahogy az Isten szeretetének a jeleit látnánk, hogy annyira köszönöm, hogy hát igaz, hogy jól lesózta azt a levest, de olyan jó, hogy megfőzte azt a levest, hát annyira kis drága, látszik, hogy szinte összeesik csak azért, hogy tegyen értem valamit. Szóval olyan jó lenne, hogyha mondjuk ezeket a velünk történt dolgokat is az Isten erős kezének a munkájának látnánk, hogy az Isten gondot visel, hogy hát igen, más hónapokat vár mondjuk egy egészségügyi vizsgálatra, és akkor felhívnak, hogy jaj, hát valaki lemondta, és akkor van egy hely, hogy micsoda nagy dolog lenne ez, hogy nem azon kéne morgolódni, hogy jaj, mert mennyi időt vártam, hanem az, hogy de jó, Uram, hogy mégis előrébb vettél. Nem rögtön, ugye ebben a mai világban minden rögtön kell, de hogy mégis. És hát én azt gondolom, hogy ha ezeket így meglátnánk, akkor dicsérettel telne meg a szánk, és egyszerűen nem elfelejtenénk a panaszkodást. Olyan szépen mondta Calvin, ugye itt vagyunk most itt a teológián, ugye mindig bennem van, hogy szívemet égő áldozatul az Úrnak szentelem. De miért mondhatta ezt ez a Calvin, hogy a szívemet égő áldozatként? Hát azért, mert hálás volt. Hálás vagyok. És nekünk reformátusoknak, a hívő életünknek az egyik legnagyobb mozgatólugója éppen az a hála, az a szívbéli hála, amiről, mit tudom én, ez a Zsoltár is mondja, hogy hát újjongjatok akkor, van miért, hát tessék hálásnak lenni, és a hála az valahogy ki fog fejeződni. Isten az ő erős karjával megszerzett nekünk mindent, megtapasztalhatóvá tette a szabadulást a Krisztusban, és olyan jó, hogy ez nekünk magyaroknak is elérhető, tehát hogy nem maradt a zsidóságon belül, hanem ahogy az előbb mondtuk, hogy Samáriában el egészen a föld végső határáig, aztán átjött Európába is, aztán kiment Amerikába, aztán visszajött, és most mit tudom én, kiment Afrikába, és remélem Afrikából jön majd megint vissza, mert most már ott van ébredés. Szóval, hogy olyan jó, hogy nem vagyunk elzárva az Isten igazságától. Hát akkor hogy ne lennénk hálásak? nem? És ez a hála, aztán mondhatom ezt is, hogy minden lehetséges módon kifejezésre juttatható, hogy ez a Zsoltár is beszél, hogy éneklésben, meg millióféle hangszerben, de van, aki táncban tud, ugye, dicsérni az Istent, ugye Dávidot szokták mondani, hogy ott táncolt a szövetség ládája előtt, meg is vetette őt, ugye Mikál. Millióféle zenei stílusban ki lehet fejezni azt, hogy én hálás vagyok az Istennek, de hát nevetésben is ki lehet fejezni, hogy mennyire hálás vagyok a közösség gyakorlásában, és hát millióm egy dolgot sorolhatnánk, de én igen azt tudom mondani, amit Beáta kérdezett, hogy a hálás szív az mutatja, hogy én már találkoztam az én szabadítómmal, az én üdvözítőmmel, és az állandóan zsörtölődő szívnél ott meg fel kell tenni a kérdést, hogy testvér, neked egy dologra lenne szükséged, találkozz már azzal az Úrral, akiben minden a helyére kerül, és akkor a te szíved is megújul majd.
A Zsoltár legvégéről nekem az apostoli hitvallás jut eszembe, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. De itt azt is írja a Zsoltáros, hogy pártatlanul ítél az Úr a népek fölött.
Igen, hát itt a 9. versben ugye eljön, hogy igazságot szolgáltasson a földön. Nagyon sokan félnek ettől az egésztől, és a Zsoltár végén ez a különös mondat, hogy Isten eljön ítélni, igazából én örömmel fogadom, vagy én örömmel olvasom, vagy én az örömöt látom benne, mert az igazságos Isten ítélete az nem pusztítás lesz, hanem helyreállítás lesz. Tehát aki szenvedett, az végre megpihen. Aki igazságtalanságot él át ezen a földön, tehát az végre elégtételt kap, akit üldöznek, hát akkor az már nem üldözik tovább. A sírók megvigasztaltatnak, ugye? Tehát Jézus nagyon szépen mondja, és én azért látom, hogy azért pártatlan, azért részrehajlás nélkül, mert csak egy dolog fog számítani, hogy Krisztusban vagy nem. Itt nincs olyan, hogy jaj, de szép szemed van, és akkor, vagy neked nem tetszett a nézésed, vagy jaj, de szépen fordítottad a Bibliát, bejöhetsz, te meg nem fordítottad, nem jöhetsz be, vagy mit tudom én, te sokat adtál, te meg csak kettőt adtál, vagy te átmeneti anya otthont tartottál fenn a másiknak, meg lett volna lehetőség, ezt nem tette meg, jó? Tehát, hogy nem ez lesz a fontos majd. Az ítélet, ez mindentől független. Én, mivel Isten szabadítója Krisztus, minden néphez eljutott, egyedül a néptagjaitól függ majd ez az ítélet. Mondhatom így is, hogy önmagunkat ítéljük el már előre, hogyha ha úgy tetszik, és ott meg csak deklarálják, majd kimondják azt, hogy jaj, hát te már elítélted magadat, elvetted a te jutalmadat már előre, úgyhogy. Tehát, hogy elfogadta az Isten szabadítását az ember, vagy nem fogadta el. Ott ez lesz majd mondva, hogy nem fogadtad el az Isten szabadítását, nem jöhetsz be. Igaz? Tehát, hogy nem ismerkedtünk meg, azaz nem ismerlek benneteket, távozzatok az örök sötétségből. Tehát egyszerűen ez lesz az utolsó ítélet, amit mi ebben a földi életben, hogy mondjam, ahogyan viszonyultunk az Istennek a szabadításához. Magyarul, hogy az enyém lett-e Krisztusban az Isten örök igazsága, vagy saját igazságommal akarok bemenni a mennybe. Tehát szóval tények lesznek, nem érzelmek lesznek, és a tények ezek önmagukért fognak beszélni, és éppen ezért ez a Zsoltár azért számomra egy nagyon komoly sürgető felhívást is tartalmaz azok számára, akik még nem döntöttek a Krisztus mellett, hogy testvér, el ne játszd az időt. Mert ma még lehet, és ma még szabad leborulni a kereszt alatt, tehát, hogy teheted, hogy itt még van lehetőséged, el ne ítéld magadat előre, mert ott meg már csak mondjam így, hogy rátezik a pecsétet, mert ott már változtatni majd már nem lehet. Szóval a mai ember világa, én azt látom, hogy tele van ilyen, hát ilyen igazságtalanságokkal, és ebben a Zsoltár üzenete az, hogy hát nyugodjatok meg, nem marad így örökre, hogy ebben a földön nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én legyőztem a világot, ezt mondja Jézus. És amikor az Úr eljön, mert el fog jönni, ugye őt várjuk vissza, ez számomra azt is jelenti, hogy ő nem közömbös, hogy nem nézi tétlenül a gonoszságot, és számomra ez reménység, és reménység lehet azoknak is, akik már úgy bele vannak fáradva ebbe a földi sok mocskoskodásba, egy egymással, amit tesznek az emberek, ahogy egymás alá nyomnak, ahogyan bántják egymást, ahogy folytogatják egymást. Éppen a mai napon gondolkodtam el azon, hogy annyi autoimmun betegség tud kialakulni, vagy annyi olyan plusz betegség tud kialakulni, aminek nincs vírusos vagy bakteriális oka, hanem az a lelki ütések, azok a lelki bántalmazások, amikre a test aztán reagál, és olyan szépen elbújik az ember, hogy egyszerűen nem lehet így nyomon érni, nem lehet felelősségre vonni. Hát lesz felelősségre vonás majd ott, majd amikor már mindenki leplezetlenül áll az Isten előtt. Szóval én számomra itt a Zsoltárnak a vége az, hogy jön majd ítélni, ez bizalom, hogy a végén úgyis az Isteni lesz az utolsó szó, hogy igen, lehet, hogy itt tiportok. Ugye a reformáció hónapjában vagyunk, hitves gyermeket, ugye életet mind elvehetik, ugye mondja Luther, mit érez ő nekik, hát milyen kamennyörökre. Tehát ezen a földi életben nyomorúság van. Szóval ez az üzenet azokhoz szól szerintem, akik hát látják ennek a világnak a sebzettségét, és azt kérdezik, hogy hát hol van az Isten? Csak a Zsoltárnak a válasz az, hogy hát már úton van, és amikor eljön, akkor helyreállít mindent, kapcsolatokat, életeket, és nem lesz ez így örökkön, ezt mondja az énekünk is.
Köszönöm szépen az elmélkedést, hát adjunk hálát énekkel az Úrnak, hiszen van miért. 2 hét múlva melyik Zsoltárt imádkozzuk?
Hát, hogyha Isten éltet bennünket, akkor tovább lépünk, és a 110. Zsoltárról fogunk elmélkedni. Ugye most már közeledünk az Adventhez, jövendőlés a Mesiás örökös papságáról, és már így is láthatjuk, akkor így várhatjuk a mi Úrunkat vissza. Addig is áldás, békesség, viszontlátásra.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 98. Zsoltárt magyarázta Dezső Attila sátoraljóújhelyi református lelkipásztor, a riporter Jászter Beáta volt.